Mai témánk címe ugye a kisgyermek, kisgond, nagygyermek, nagygond, vagyis nagygyermek, pont. És mikor ezt a címet adtam, ugye akkor nyilvánvaló, hogy tudjuk a közmondást, hogy Magyarországon, meg talán máshol is ez elterjedt, hogy ha kisgyermekekkel foglalkozunk, kisgyermekeket nevelünk, az tulajdonképpen egy kis probléma, hogy gyereket kell tisztába tenni, egy kicsit nevelgetni kell, rendbe kell rakni őket, ápolgatni, úgy gyerekszerűen foglalkozni velük, de hát amikor eljön ugye a nagy kamaszkor, hát ott már ott egy komoly kihívás és komoly probléma. És szeretném mindjárt mondani, hogy ez így azért teljesen nem igaz. Éppen most, amikor elmentünk a múzeumba kisgyerekekkel is, és semmi problémát nem akarok itt most részletezni, de azért egy kicsit eszembe jutottak a mi két gyermekünk, két lányunknak a nevelése. Ugye bementünk Tabra, és egy kis fagyit elfogyasztottunk, és ott valami kis afér történt, hogy a fagyizás közben, és az ilyen 8-10 éves, vagy talán 6-7 éves lányok is, ugye, hát nem örültek neki, hogy nem jutott nekik annyi a fagyiból, mint amennyit szerettek volna, és ott egy kis műsor volt. Na hát, hirtelen beindult az aha élmény, vagy az nosztalgia élmény, vagy az emlékek, hogy hát azért ne felejtsük el, most mi kamaszlányokat nevelünk, 16 és 14 éves lányokat, hogy azért az se volt könnyű, amit 7, 8, 6, 3, 4, 5 éves korukban, vagy akár 2, 1 éves korukban kellett velük tenni, és ami kihívást jelentett az ő gyermeknevelésük. Tehát most itt, ahogy látom az összetételt, meg a táborozók körében, hogy azért nem sokan neveltek kamaszokat annyira, tehát főleg kisgyermekes szülők ülnek itt közöttünk, vagy gyermeket még nem nevelő szülők, vagy már nem nevelő szülők, kisgyermekekre vagy kamaszokra gondolok. És én most inkább a kisgyermeknevelésről szólnék elsősorban, és kiegészíteném a kamasz kérdéssel, mert hogy ne az legyen, hogy most ugye mi kamasz lányokat nevelünk, és akkor fárasszalak itt benneteket azzal, hogy kell kamaszokat nevelni. Persze jó arra előre készülni, sőt, azt tudnám mondani, és az előadás is tulajdonképpen ezt akarja erősíteni, hogy a kamasz nevelés mint olyan nincs, kamasz fegyelmezés mint olyan nincs, gyermeknevelés van, és ha gyermekeinket nem jól neveltük, akkor a kamaszainkat már nem fogjuk jól nevelni. A kamaszokat már nem lehet úgy nevelgetni, ahogy mi azt elképzeljük, hogy amit 2-3 éves korban, vagy 1 éves korban nem tettünk meg, vagy 12-3 éves korig nem tettünk meg, majd bepótoljuk a kamaszkorban, ez illúzió, ott már egészen más módszereket, hogy így mondjam, idézőjelben módszereket kell eszközölnünk és latba vetnünk, mint hogy mondjuk a kisgyermekeinknél még el lehet érni egy-két dolgot. Feri bácsi is idézte pár nappal ezelőtt, talán 2 nappal ezelőtt ezt a Biblia verset, meg Józsi is idézte többször, és én most nem lapoztatnám fel azt a Biblia verset, amit Pál apostol az Efézusi Levél 6. fejezet 4. versében olvasható, hogy ti atyák, ne ingereljétek a ti gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése alapján. A gyereknevelésről, ha talán lehet tömören fogalmazni, mint alapelvet, ugye ez lenne a mai témánk is, hogy hogyan kerüljük el a gyermekeink ingerlését, és hogyan próbáljuk a gyermekeinket tényleg nevelni az Úr tanítása és intése szerint. Én a gyermeknevelésnek egy ilyen 10 alapelvét szeretném itt most számotokra feleleveníteni, meg ismételni, mert talán kevesen vagyunk itt, akik még életükben nem hallottak ezekről az elvekről. Akármilyen gyermek szakkönyvet, ha olvastak, vagy egyebeket kezükbe került, és mindjárt szeretném hozzátenni egyéb Kai Kuzmának a könyvét, ajánlom figyelmetekbe az Önkéntes engedelmesség, amit most itt nem árusítunk. Úgy kezdődik, hogy mielőtt gyermekeim születtek, nekem 5 elvem volt a gyermekneveléssel kapcsolatban. Most 6 gyermekem van, és nincs egyetlen elvem sem, hogy kellene a gyermekeinket nevelni. Hát nagyon találó, hogy ugye most nem azt mondom, hogy nekem most van 10 elvem, és akkor azt most úgy mindenkinek ez fog menni, és én is csodálatosan ezt betartottam és követtem. És ezzel a 10 elvvel csodálatos, tökéletes gyerekeket fogunk nevelni, jobbakat, mint mi vagyunk, hanem azt szeretném mondani, hogy hogyan próbáljuk elkerülni a csapdákat, hogyan próbáljuk a nevelési hibákat ebből a 10 elvből levezetni, hogy mennyire el kell kerülni. Ugye felmérések szerint, szakemberek szerint vizsgáltak családokat, akiknek a gyerekeik drogos világba keveredtek, vagy alkoholizmusba, vagy ilyen csavargók és esetleg ilyen deviáns viselkedés formát vettek fel. Ezeknek a családoknak a szüleit így felmérték, beszélgettek velük, és két dolgot lehetett kideríteni, általánosságban szinte 99%-ban, vagy nagyon liberálisan, nagyon ráhagyóan kezelték a gyerekeiket, vagyis nem nevelték, ráhagyó szeretet volt, majom szeretet volt, a jellemző a családra, hogy mindent megadtak nekik, vagy éppen azt, amit a gyerek akart, azt csinált és azt kapott, vagy pedig túl szigorúak voltak a szülők, túl keményen fogták őket, nagyon határozottak, nagyon vasfegyelem volt otthon, és ott aztán az apának ugye a szavára ugrani kellett, és ott nem lehetett nemet mondani, mert különben a következmények nem maradtak el. Tehát ez a két szélsőség sodorta a gyerekeket az utcára, a drogozásba, a kábítószerezésbe. Most megpróbáljuk, hogy ezt mi ugye elkerüljük, és az, hogy ráhagyjuk a gyermeket, majom szeretettel neveljük őket, kényeztetgetjük őket, és mindent megadunk, amit szeretnének, vagy pedig egy ilyen vasfegyelemmel, szigorral próbálunk belőlük embert faragni, és az is ugyanúgy az utcára, és az erkölcstelen és a szabados életbe fog átvágni. Tudjuk jól, hogy miért. Hát mivel, hogy a kisgyermekek nevelése, talán meg fegyelmezése az egyik legnagyobb probléma, és mindjárt szeretném mondani, hogy én nem úgy állok itt előttetek, mint aki mind a 10 alapelvet oly tökéletesen betartotta, hiszen az lenne a legjobb, hogyha én ide állítanám a gyermekeimet, és akkor látnátok itt a táborba, hogy hú, hát ezek ilyen angyalok itt a táborba, ez a 3 gyerek, akkor biztos jobban figyelnétek rám, de ezt nem mondhatom el magamról. Ezért inkább csak az elvekről, hogy mi mit próbáltunk alkalmazni, és mit tanultunk abból, hogy ne rontsuk el, és amit elrontottunk, abból is milyen következtetéseket vontunk le. 3 kérdést kell feltennünk a gyermekeink fegyelmezése és nevelése közben, és ezt is Kai Kuzma az Önkéntes Engedelmesség című könyvéből tanultam. Soha nem szoktunk erre gondolni, hogy 3 kérdést tegyünk fel, mielőtt a gyerek fenekére vernénk, vagy 3 kérdés járjon a fejünkbe, amikor fegyelmezzük a gyermekeinket, vagy neveljük, hogy ne ingereljük. Az első kérdés, hogy segítem-e az önuralmát kifejlődni, önuralomra késztetem-e azzal, hogy én a gyermekemet nevelem, tehát hogy nem ráerőszakolok dolgokat, és azt csinálod, amit én akarok, hanem az önuralmában, az önfegyelmezésében erősítem-e a gyermeket, amikor a fegyelmezést gyakorlom. A másik, hogy az önbecsülését erősítem-e. Nagyon fontos kérdések. Ahogy én most fegyelmezni akarom, ahogy esetleg rászólni, ahogy bánni akarok a gyermekkel, miközben látom, hogy nem helyes dolgokat tesz, akkor az önbecsülésében most erősíteni fogom? És a harmadik kérdés, hogy jobban fog-e tisztelni, ha én most megfegyelmezem őt? Az, ahogy én megfegyelmezem, ahogy bánok vele, ez tiszteletet fog-e kiváltani irántam, vagy pedig inkább távolságot fog okozni köztem és a gyermek között. És tiszteletlenebbé válik, tehát nem igazán fog tisztelni, hanem csak inkább félni fog tőlem, hogyha mondjuk nagyon keményen próbálom fogni a csemetéimet. Hát akkor nézzük az első alapelvet. Ennek a 3 kérdésnek a jegyében, ugye, hogy önuralmat erősítek-e, az önbecsülését erősítem-e, és jobban fog-e tisztelni, hogyha én most elkezdek és próbálom formálni a gyermekemet. Az első dolog, mielőtt fegyelmezni és nevelni akarnánk a gyermeket, ez az általános humanista, ugye pszichológiából vett nagyon jó tanács, amit Feri bácsi is említett, és bárkivel, ha akarunk bármit elérni, bár a feleségünkkel, a férjünkkel kapcsolatban is bármit el akarunk kérni, akkor először a szeretet tankját töltsük fel. Ezt most nem most tanultam, ezt már egy pár éve olvastam én is könyvekben. A gyermek szeretet tankját tartsuk 100%-on, akkor tudjuk igazán mondjuk, akkor vagyunk alkalmasak, akkor van megfelelő lélektani háttere annak, hogy mi a gyermekeinket aztán majd irányítgathatjuk és nevelgethetjük. Hogyan tehetjük ezt meg kisgyermekeknél? Egyértelműen úgy, hogy foglalkozunk vele, leülünk vele, megadjuk azt a minőségi időt. Tehát, hogyha hazamegyünk és berontunk, és látjuk, hogy a gyermek mondjuk a csilláron hintázik, nyilván, hogy akkor nem azt jelenti, hogy most nem szólunk rá, és elkezdünk vele labdázni, hanem általában ha otthon vagyunk, és azt akarjuk, hogy a gyerek ne legyen rakoncátlan, és mondjuk, ha fegyelmezetlen, meg tudjuk azt akadályozni, akkor nem csak kiosztással és fegyelmezéssel kell a gyerekeinkhez viszonyulni. Nagyon sok gyermeknél azt látjuk, hogy épp azért rosszalkodnak, mert nem kapnak minőségi időt. Épp azért hívják fel magukra a figyelmüket mindenféle ügyeskedéssel és rosszasággal, és borítják ki a levest a teáztűz helyről, vagy borítják ki a játékaikat, másznak föl a függönyön, vagy éppen bármit megtesznek, csak figyelmet hívjanak magukra, azért, mert a szülők mindennel el vannak foglalva, csak vele nincsenek. Például nálunk is nézték a táborozók, még a múlt táborban is, nem most, a nyitott szemmel táborban, hogy hát olyan furcsán viselkedik a mi kis gyerekünk. Gyógynövény túrán voltunk, így rászóltunk, hogy na most már tovább ne menjél, mert itt megállunk, és egy kisfiúval akartak ők tovább menni, hát nem álltak meg, utánuk kellett mennem, és hát mondják, hogy na hát a szép kis gyereke van ennek is, hogy nem tudja fegyelmezni. Aztán mikor itt voltunk, itt föl leszaladgált, semmire nem figyelt oda. Mit gondoltok, miért? És nem kell ezt túl messzire menni, vagy pszichológusnak lenni, hogy ezt kitaláljuk. Hát azért, mert neki szokatlan volt 70-80 ember előtt, hogy mi mindenkivel beszélgettünk, csak vele nem. Hogy mindenkire figyeltünk, otthon azért csak 3 gyerekre kell figyelnünk, abból mondjuk nagyobb figyelmet kap. Itt pedig a 70-80 között nem jutott rá igazán figyelem, 70-80 ember között, és hát aztán mindent elkövetett, hogy felhívja a figyelmet magára. Nem fogadott szót. Elment mindenfelé. Nem ragozom. Tehát ne lepődjünk meg, ez még csak az első alapelv. Szeretném hangsúlyozni, a kamasznevelésnél, a kamaszok fegyelmezésénél szinte ez a legfontosabb, hogy figyelmet szentelni rájuk, hogy érezzék, hogy fontosak nekünk. És ott már ugye nem játszani kell, meg foglalni, hanem csak beszélgetni a kamaszainkkal. A második alapelv, tehát a szeretettank feltöltése meg is előzheti a fegyelmezetlenséget. Tehát a foglalkozás, a játék, figyeljük csak meg. Kevesebbet kell fegyelmezni, hogyha tudunk időt tölteni a gyermekkel. A második dolog, ne legyen túl sok szabály. Ne legyen túl sok szabály. Milyen szörnyű, amikor egy gyerek nem léphet 2-t, állandóan rászólnak, hogy mit lehet, mit nem lehet, nem játszhat a játékaival, nem veheti le a polcról azt, amit szeretne. A szülők, én voltam olyan, nem tudom, hogy ti láttatok-e, voltatok-e olyan családban, nem jó, hogyha nincsenek szabályok, nincsenek határok, az sem jó, hanem a határok ne legyenek szűkek. Állandóan a gyereken van a szeme az anyukának, és hova mész, mit csinálsz? Figyelj, azt a fokrémet nem onnan kell kinyomni, hanem úgy kell kinyomni. Miért úgy fogod azt a fogkefét? Na, gyere csak ide, majd most én most elmondom neked, hogy ezt hogy kell csinálni. Gyere csak ide, hogy tetted le azt a pulóveredet? Hozd ide azt a pulóvert, és megtanuljuk együtt, hogy kell. Állandóan nevelni akarja a gyereket. Minden pillanatban a gyerek körül forog az anya gondolata, és a gyerek nem tud 2-t lépni, hogy az anya ne szabályozná be, hogy neki hogy kell rendes, tökéletes gyereknek lenni és viselkednie otthon. Ne csináljunk ilyet, ne legyen túl szabály a gyereket, ingerli. Tehát most arról beszélünk, hogy mi ingerelheti a gyermeket. Harmadik dolog. Ez nagyon súlyos dolog, de ezt mindjárt a harmadik pontra kell rátérnünk. Ugye legyenek szabályok, ugye beszéltünk arról, hogy legyenek szabályok, ha nincsenek határok és keretek, akkor igen, talán ezt itt szerettem volna elmondani a másodiknál, hogy legyenek meg azok a határok, ami a gyerek jó érzését és biztonságát megadja, de ha túl sok szabályt húzunk, az nagyon vissza tud ütni. Ugye tudjuk jól, hogy a szabály a határok nélküliség is ingerli a gyermeket, ugye kísérletek alapján, hogy most nem a kör, hanem meg nem is a vonal, hanem a kör és a vonal ment össze, ugye még az állatkísérletekben is, hogy a körre tudta, mit kell csinálni, a vonalra tudta, mit kell csinálni az a jószág, az az állat, nem tud, emlékeztek, Józsi mesélte, és amikor a kör meg a vonal kezdett összefolyni, akkor ingerült lett, akkor agresszív lett az az állat. Egyszerűen nem tudta, hogy most mit kell csinálni. Tehát legyenek szabályok, világosan lefektetett szabályok, hogy mondjuk 9 óra, amit a szabályok felettünk vannak, a szabályokat nem változtathatjuk meg, a 9 óra az 9 óra, nem 10 óra, de nem is 8 óra, nem is, tehát a szabályok legyenek konkrétak. Soha ne kiabáljunk a gyermekekkel. Ez szinte hihetetlen és lehetetlen, de ingerli a gyermekeinket a hangos szó. A gyermekeinket inkább ingereljük a kiabálással. Tudjuk jól, hogy amikor mi úgy gondoljuk, hogy most határozottnak kell lennünk, akkor a gyerek félelemből kiabálva el akarjuk érni a célunkat, akkor a gyerek meg fogja tenni, de nem belső. Melyiket hágjuk át itt? Melyik kérdést? Ha rákiabálva próbáljuk a gyermeket valamire rendre utasítani és célt elérni, az önuralmát erősítjük ezzel, hogy ő saját akaratából, saját szándékából akarjon összepakolni. Nem, ha jól rákiabálunk, vagy megfenyegetjük, akkor félelemből meg. Az önuralmát biztos, hogy nem erősíti, az önbecsülését nem fogja erősíteni, és nem fog jobban tisztelni. Tehát ezt a három kérdést mindig tegyük fel magunknak. Tudom, hogy ezt nem lehet mindig föltenni, de egyébként házastársunkkal kapcsolatban is nyugodtan feltetjük ezt, ha őt szeretnénk nevelgetni, mert beleeshetünk ebbe a hibába, hogy őt nevelgessük. De valószínű, hogy ez a három dolog ott is érvényes. A negyedik pont, legyünk nagyon határozottak a kéréseinkben, ugye a szabályokhoz kapcsolódóan legyünk nagyon határozottak a kérésünkben. Az ötödik, legyünk következetesek. Mit jelent a következetesség? A határozottság mellett a következetesség, nem kiabálás. A határozottság az ahogy lehetünk határozottak szeliden is. Ezt azt hiszem nem ismerjük, pedig próbáljuk ki, hogy ha valaki határozottan azt mondja, hogy ezt nem lehet megtenni, ezt hidd el, ennek nincs helye, hogy te most nem fogsz mondjuk elmenni fürödni, vagy nem fogsz fogat mosni. Ezt nálunk meg kell tenni, erről nem is beszélek, mert ugye erről beszélt Józsi. Tehát a határozottság és az biztonságot ad a gyermeknek. Ha kicsit nagyobb már, akkor igen, hatodik pont, ugye legyünk következetesek, ez az ötödik. Hatodik pont, vegyük komolyan az ígéreteinket, és amikor a gyermeknek azt ígérjük, hogy ha te ezt megteszed, és akkor tulajdonképpen ezzel jót teszel nekünk, és mi is fogjuk teljesíteni a kéréseidet. Mi kérünk valamit, ha te kérsz valamit, akkor mi is teljesítjük a kérésünket. Hogyha mi kérünk valamit, akkor te is teljesítsd a mi kérésünket, és hogyha mi megígértünk valamit a gyermeknek, soha ne felejtkezzünk meg róla. Hogyha te kérsz valamit, én azt meg fogom tenni, persze olyan, ami helyes dolog, akkor ne felejtsük el az ígéreteinket megtenni, hogy elmegyünk majd sétálni, elmegyünk kirándulni, vagy bármit majd megadunk neki. Hetedik pont, magyarázzuk meg a gyermekeinknek, ha elég nagyok már, hogy mit miért kérünk tőlük. Úgy, hogy valamit csak parancsolunk, és csak azért tegye meg, mert azt mi kérjük, akkor az olyan, hogy gondolkodás nélkül, belátás nélkül valami szolgai akaratot és szolgai engedelmességet kérünk a gyermektől. Nagyon sok formája van annak, hogy hogyan láttassuk be a gyermekkel, következményeket elmondunk, és stb. Magyarázzuk meg a gyermekünknek, most nem egy éves, két éves gyermekről van szó, hogy ezt és ezt azért nem helyes tenni, mert ez irigységet szül a másikban, ez azért nem helyes, mert ez egészségtelen, azért, mert kórházba mész, hogyha ezt most, vagy beteg leszel, hogyha ezt most elfogyasztod, azért, mert holnap fáradt leszel, kialvatlan leszel, a szabályokat úgy állítsuk fel azért, hogy ezek úgy szabályok, hogy értelmes szabályok, és ezeknek engedelmeskedni, alárendelődni egészséges dolog. Nagyon fontos a 7. pont, úgy gondolom, ne szóljunk mindenért rá a gyerekre, és ez is egy kicsit a szabályozáshoz tartozik, hogyha hibát követett el, még hogyha hát is hágott bizonyos szabályokat, fontoljuk meg, hogy miért fogunk rászólni, és miért nem szólunk rá. Az az állandó rászólogatás, állandó kiigazítás, állandóan, hogy te most így viselkedtél, úgy viselkedtél, az nem helyes. A kilencedik pont, ugye ezzel elkerülünk fölösleges konfliktusokat a 8. pontnál maradva, és a gyerek nem érzi azt, hogy otthon mindig meg kell felelni valakinek, mindig, ha valami rosszat követek el, akkor biztos, hogy megtorlásra jár érte. Szegény feleségem szokta mondani, hogy szabad hibázni otthon, szabad elkövetni olyan dolgokat, amik tulajdonképpen helytelenek is voltak, és hogyha mindenért rászólunk, akkor még egy gyerekre, azért, mert mi nagyon jól meg akarjuk nevelni a gyereket, akkor előbb-utóbb a gyerek is ingerült lesz, hogy ő semmiben nem jó. Semmire nem jó. Ő minden lépésében csak hibázik, és mindig emlékeztetnek a hibáimra, és mindig megmondják, hogy már megint rossz voltam. Tönkre fog menni az a gyerek, és ingerült lesz, és önbecsülés, önértékelési problémákkal fog küzdeni. Ez ugye a 8. pont volt. A 9. pont a példaadás, a 9. alapelv a példaadás. Minden szóbeli fegyelmezésnél, minden okos tanácsnál és rigorózus fegyelmezésnél többet ér a példaadás. Az, hogy mi példát adunk, az, hogy valamit mi teszünk, az, hogy milyen a lelkületünk otthon, hogy milyen a magatartásunk a gyermekeinkkel szemben, az a gyermek számára egy folyamatos figyelmeztetés és egy folyamatos nevelés. Nem tudom, hogy ugye felnőtt korban jobban érzékeljük ennek a hatását, hogy papolhat bárki nekünk, de nézzük meg az életét. A kamaszoknál ez egyre inkább előjön, hogy majd a szülők magatartását és lelkületét és életét figyelik, és nem az, hogy majd mit papolnak, prédikálnak nekik, de kisgyermekkorban is ugyanezt megtehetjük. Ha megtiltjuk őket, hogy este nem tudom mennyi idő után ne vacsorázzanak, vagy ne egyenek össze-vissza, vagy rendesen pihenjenek le, vagy ne nézzék azt az internetet állandóan, stb. Mondjuk nagyobb gyerekeknél inkább, akkor ezt a szülő is próbálja követni. Egyébként semmit nem fog érni a nevelés, semmit nem fog érni az, hogy szóbelileg ő milyen elveket és mércéket állít a gyermek elé. És a 10. pont pedig, hogyha hibáztunk, kérjünk bocsánatot a gyermekeinktől. Ezt most úgy gyorsan elmondtam, ugye, és a bocsánat kérésnek óriási hatása van, mert akkor a gyermek is megtanul bocsánatot kérni, és bennünket sem fog látni olyannak, hogy hát mi azt gondoljuk magunkról, hogy mi tökéletesek vagyunk, hogy mi nem hibázhatunk, hogy mi csak mindig kérhetünk és parancsolhatunk. Gyarló, esendő lények vagyunk, a gyerek előtt ne istenítsük fel magunkat, kisgyerekeknél azért még már lehet 4-5 éves kortól bocsánatot kérni a kisgyermektől, ez nevelő szándékú is lehet, utána pedig folyamatosan kérünk mindig bocsánatot. Indulatos voltam, indulatból ütöttelek meg. Gyermekeim mindig nagyon szokták értékelni, hogy apa, legalább eddig bocsánatot kértél. De mondjuk már, mikor volt, hogy nem kértem bocsánatot, azt mondta, hát most mi van? Azt hiszed, hogy most nem indulatból kaptunk ki? Pedig láttam, hogy indulatos voltál. A gyerek nagyon észreveszi, indulatos voltál. Hát mondom, tényleg az voltam, és bocsánatot kérek ezért. De azért, amiért kaptatok, azt viszont jogosnak tartom. Úgyhogy ez az a 10 pont, úgy gondolom, ami talán egy bizonyos határok közé szorítja a fegyelmezést, az ingerlést elkerülheti az ember, a gyermek ingerlését, és ezeket mindig újra és újra gyakorolni kell, mindig újra és újra tanulni kell ennek a 10 alapelvnek a gyakorlatát, mert egyébként ezt nem tudjuk magunk egyik napra a másikra megvalósítani. A gyermek nevelés az gyakorlatilag a szülők nevelése is, csak erre nehezen jövünk rá, vagy nem akarjuk elfogadni, mert hát mi vagyunk a nagyobbak, és mi vagyunk az erősek, és az okosak, a bölcsek, és a gyerek meg egy ilyen kis, hát formálni való, miközben lehet, hogy a gyermek éppen azért van ott a légtérben, ott van velünk együtt, és Isten azért adta a gyermeket, hogy neveljen bennünket általa. És nagyon sokszor hát úgy nevelődünk általa, hogy nagyon meg kell alázkodnunk. Az a szülő, aki ugye nagy elánnal mindig elkezdi, nekem 6 alapelvem van, és majd ezt megvalósítom, és amikor elkezdi gyermeket nevelni, akkor rájön arra, hogy nekem nincs egy alapelvem sem, magamnak kell először megnevelődnöm, és akkor tudom persze a gyermekeimet is helyesen nevelni. Szeretnék rátérni arra, hogy ez volt a kis gond, a 10 alapelv. Nem tudom, kinek vannak kamasz gyermekei, akiket kamasz gyermekként most nevelgetnek. 12 fölött már gyakorlatilag. Igen, köszönjük szépen. Hát akkor itt is csak tulajdonképpen tapasztalatokat szeretnék átadni. És azt gondolom, hogy egy cipőben járunk itt mindannyian. De azért a kisgyermekes szülők is meghallgathatják, mert pár év és már ott vannak a kamasz gyerekek. Mi is azt hittük, hogy ráérünk készülni majd a kamaszkorra, és pillanatok alatt ott volt a kamaszkor, már 10-12 évesen a kamaszos viselkedésük van a gyermekeinknek. Nem úgy, mint a mikorunkban 20